Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest heti adásában, ahol a vendégem Bicó Zoltán, aki amellett, hogy adatszakértő, az Adatépítész podcastet is ő vezeti. Szia Zoltán, üdvözöllek itt nálunk. Mesélj egy kicsit magadról, hogy mit csinálsz mostanában.
Szia, és én is üdvözlöm a hallgatókat, illetve nézőket. Azért van ez a Miki Egér felszerelés is a podcast miatt, úgyhogy ha vicces, akkor örülök, ha nevettek. Hogy mit csinálok mostanában? Hát igazából a felvezetésben elmondtam, tehát alapvetően én szabadúszó data scientistként dolgozom különböző ügyfeleknek, és emellett a Data Science podcastet, az Adatépítés Data Science podcastet tolom. Ez volt az ország első magyar nyelvű Data Science podcastje. Szerintem még most is az, mert már van még egy podcast, ami nem magyar nyelvű, meg van egy, amiben néha van szó Data Science-ről, de nem Data Science podcast, és hát van a tiéd természetesen, ami meg vlog, vagy hogy nem tudom, vlog is, meg podcast is, meg mindegyik. És hát ezt egy ilyen küldetésből kezdtem el, ugye évekig, mert most már ez a negyedik év, azt hiszem, hogy megy, és évekig nem is lehetett tudni, hogy ki van a mikrofon mögött, mert nem hirdett, tehát nem lehetett tudni, hogy személy szerint én vagyok, mert nem ez volt a célom, vagy nem ilyen marketing célból indult, hanem azért indult, hogy legyen egy ilyen magyarul, ugyanis én személy szerint nagyon sokat hallgattam, megtanultam külföldi podcastekből, szakmaiakból. De én nagyon szeretem a műfajt is, akkoriban még alkalmazottként dolgoztam, és napi másfél, néha két órát autóztam ugye munkába beki, és akkor teljesen a podcast hallgatás volt, ami megmentett. És akkor arra gondoltam, hogy hát de kár, hogy ilyen nincsen Magyarországon, én keresgéltem persze, hogy legyen magyar is, hogy találjak, és akkor rájöttem arra, hogy hát végül is tulajdonképpen azt szerintem ez nagyon jó, és kár, hogy nincs, akkor akár csinálhatok is. Úgyhogy csináltam. És hát azóta megy az Adatépítész podcast, most már nem is tudom, már több mint 100 adásunk volt, de nem is tudom, nem számoltam még meg sose. De biztos, hogy több mint 100, mert csak most járok az idejébe a 40 környékén, úgyhogy 3,5 év alatt már biztos, hogy több mint 100-on. Úgyhogy, ja, hát én ezzel foglalkozom.
Igen, amúgy azt én is észrevettem, hogy valahogy van több olyan podcast is, amit magyarok indítanak, de aztán angolul indítják el, gondolom úgy nagyobb a piac, és én is ilyen fölindulásból indítottam magyarul, hogy úgy láttam, hogy nincs olyan ember, aki magyarul beszél ezekről a témákról, a Machine Learning AI.
Hát gazdaságilag, vagy hogy üzleti értelemben biztos, hogy postuba dolog volt magyarul indítanom, de nem ez volt a célom, úgyhogy... És hát nem változott meg a fő cél, úgyhogy én azóta se gondolkodtam el rajta, hogy bármilyen máshogy csináljam. De ja, hát valószínűleg akkor nem tudom, hogy 600-an hallgatnának, hanem lehet, hogy 6000-re.
Igen, viszont ahol volt célváltás, az neked a szakmai életed, mert ugye te egy elég erős üzleti áttérre jöttél, és aztán most adatszakértő, meg AI tanácsadó vagy. Hogy sikerült váltani, és miért?
Igen, de ez érdekes, mert látszólag ez egy, tehát ha csak nem tudom, mondjuk a CV-met néznéd, vagy akkor egy ilyen nagyon ilyen fura, gírbe-gurba karrierutat látsz, mert nekem van egy bölcsész diplomám is, üzleti kommunikáció, tehát így a leglightabb bölcsész, ami van, vagy nem tudom, ha ilyet lehet mondani. De azt párhuzamosan csináltam a közgázzal, ahol meg kontrollerként, tehát controllingot végeztem, ez a vezetés és controlling, talán ez volt a neve, ami hát tényleg ilyen nagyon eltérőnek tűhet a data science-től, de valójában meg nem. Ugyanis engem kicsi gyerekkorom óta érdekeltek a számítógépek, hál' Isten mindig is tudtam számítógép közelébe lenni, vagy hát inkább hála a szüleimnek, hogy kaptam egy 286-ost. Lehet, hogy eredetileg azt nem én kaptam, de elég hamar az enyémé vált, azt hiszem. De volt a házban, vagy a lakásban, inkább így mondanám. És én már a közgázon a controllingot is az adat irányból közelítettem meg, és ott BI-osként voltam utána, de mint üzleti, tehát mint management consultant, tehát hogy management tanácsadással foglalkoztam, de így az analitikai oldalon elsősorban. Még akkor is, ha folyamatszervezés vagy ilyen klasszik tanácsadós feladat volt, annak is én az analitikai oldalát fogtam meg, és hát így csináltam végig. Tehát valójában én mindig számoltam, de és ha így nézzük, akkor nem is volt olyan nagy ez a váltás. És végül is aztán a konkrét váltás az úgy történt, hogy az előző munkahelyemen ott is oda még rendes, úgymond rendes tanácsadóként, tehát az üzleti háttérből érkeztem, és nagy cégeknek dolgoztunk, hát ahogy a tanácsadó cégek szoktak, és ott magamat kezdtem el tanítani. Ugye akkoriban lett az a fogalom, legalábbis hát pár évvel előtte lett Amerikában, de akkor még csak 23-on ismerték, de akkoriban kezdett el létezni ténylegesen a világban a fogalom, hogy big data, és egyáltalán akkor még data miningnak, illetve van, ahol advanced analyticsnek hívták, az, amit mostanra már úgy nagyjából összeolvadt, vagy konvergált ebbe a data science fogalomba, azt hiszem, de végül is mindegy is, hogy hívjuk, és akkor ezzel elkezdtem foglalkozni, tehát ez a négy alapműveletnél összetettebb módon kerjessünk az adatokban értéket, valami hasznosítható üzleti értéket, nagyjából erről van szó, nagyon felülről nézve, ugye, és elkezdtem ezzel foglalkozni, és amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és tényleg így, tehát ez a klasszik, tehát Coursera, jó, akkor még nem volt 6000 kurzus, tehát körülbelül volt az Andrew NGA, azt hiszem, az a klasszik Coursera kurzusa, Stanfordos talán, és emlékszem, még volt a Washingtoni Egyetemnek, professzor Howie által tartott, az ilyen tudományos data science volt, tehát ez ilyen orvosi jellegű irányból közelített, tehát ilyen egészségügyi, és ezeket lehetett így nagyjából, meg ilyen adatbányászati könyveket lehetett nézni, nyilván angol nyelven, és akkor én beleszerettem ebben nagyon, és hogy elkezdtem, viszonylag hamar rátaláltam a gépi tanulásra, mint ennek a egyik számomra legalábbis legizgalmasabb formájára, és akkor így erre egyre több ilyen megoldást, vagy ilyen hobby projektet csináltam, és elkezdtem ezeket használni a munkámban is, és meg tudtam győzni legalább kis részben az akkori munkaadómat, hogy ennek amúgy van értelme, és ez egy jó dolog, és úgy tulajdonképpen hagyott ezzel foglalkozni egy kicsit, és aztán én nagyon így egyre jobban belesifteltem magam, és akkor egy-két évig ez úgy volt, hogy mit tudom én, ilyen 30-70, tehát hogy az időm 30, már munkaidőm 30%-ában így tudtam ilyen elemzési dolgokat csinálni. Egyre többször volt olyan, hogy az ügyfelek ezt kérték, mert ők is hallottak azért már róla, vagy anyavállalatnál azért nyugaton már voltak ilyen projektek, bármi, és mondtak, jó, próbáljuk ki, vagy valami. És akkor így szépen így átterelődött, és hát most már egy 3-4 éve gyakorlatilag ezzel, vagyok olyan szerencsés, hogy ezzel tudok full time foglalkozni. És ugye az idei év elejétől fogva, februárjától fogva, meg most már szabadúszóként csinálom ezt. Úgyhogy látszólag ez ilyen gírbe-gurba, hogy bölcsészetből indul, és akkor hogy kerülök én a neurális hálókhoz, de igazából én meg úgy látom, hogy ez egy egyenes út volt. Tehát most csak mondok egy érdekességet, hogy NLP feladatokban, ami a gyakorlatban nagyon gyakori, hiszen a legtöbb vállalatnál, ha nem valami nem adatbázisban és számokban van, akkor általában írva van. Az ezután ilyen sokkal lejjebb bemaradva van, hogy akkor képi adat, meg hangadat, meg ilyesmi, de általában írásos dolgokról beszélünk, ugye dokumentumokról, és abban én abszolút úgy gondolom, hogy nagy előny, vagy egy nagyon számomra hasznosítható dolog, hogy egyébként én nyelvészetből tanultam ennek a nem informatikai oldalát is, és nekem az segít, tehát hogy tényleg látszólag gírbe-gurba ez az út, de valójában ahonnét én ülök, onnét nézve ez ilyen egy ilyen egyenes, vagy egy ilyen konvergáló dolog. Hát szóval így jutottam ide most ebbe a székbe.
Izgalmas. És amit még nekem említették korábban, hogy amiben neked tapasztalatod van az, hogy hogyan lehet a data science csinálni startupoknak versus nagyvállalatoknak. Tehát, hogy különböző szempontból kell megfogni a projekteket, hogy erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mik a főbb különbségek.
Igen, az egyik iránya, amivel most elkezdtem foglalkozni, mióta úgymond egyedül vagyok, vagy egyedül nyomom, az pont a, hát nem biztos, hogy a startup a legjobb szó ilyen szempontból, mert az manapság sok ilyen érzet kapcsolódik, de az induló kicsi vállalatok, vagy lehet hívjuk startupnak, mindegy, közül azok, ahol az adatelemzésnek nagy szerepe van. Ugye két okból lehet nagy szerepe, vagy mert maga a termék lényege valamilyen adatközpontú, vagy mert olyan a működésük, hogy ahhoz a fajta növekedéshez, vagy hát ma már gyakorlatilag valójában bármilyen fajta értelmes üzleti működéshez elengedhetetlen az adatoknak a felhasználása. Viszont arra rájöttem, mert hogy korábban is dolgoztam kicsikkel, és tehát igazából a igazán kicsikkel, meg az igazán nagyokkal dolgoztam, és a kettő közt azért van egy éles határ. De nem abban, hogy mi az adatfelhasználás célja, tehát hogy mindegyik üzleti értéket akar teremteni, és azért még ha ebből a nagyon magas szintből lemegyünk, akkor is, tehát hogy általában vagy legyen több vásárló, kölcsön többet, tehát ez, ebben olyan nagy változás nincs, hanem, vagy különbség nincs, hanem az, hogy lehet nekik ezt megcsinálni. Tehát egészen más, amikor indul egy vállalat, és 9-en vannak, akkor olyan megoldásokat kell keresni, ami nagyon piciben is működik, de aztán így kvázi végtelenül fel lehet skálázni. Tehát ez a tervezünk egy rendszert 1 millió felhasználóra, egyébként most 7 van. Tehát, hogy mindegyike lehetséges legyen, úgy, hogy egyébként mert nyilván végtelen pénzből végtelenül jó rendszert lehet tervezni, de hogy mondjuk abból a relatív kicsi költségvetésből, ami nekik olyankor van, sokszor ez ugye még seed money, vagy a tulajdonosok saját pénze, tehát hogy azért megnézik, hogy mire tették rá a nagy örökségét, néha egyáltalán nem is képletesen szólva, hanem szó szerint. És olyankor azért nem mindegy, hogy milyen eszközökkel, tehát akkor nem lehet azt mondani, hogy hát figyelj, menj el a 3 legnagyobb, világ legnagyobb IT cégéhez, vedd meg tőlük 600 millió forintért az infrastruktúrát, és akkor majd arra építünk valamit. Tehát, hogy, de itt nem a spórolás a lényeg, hanem inkább az a fajta, mert ez nem spórolós, tehát nem arról van szó, tehát lehet, hogy arányaiban még többet is költ rá messze, mint egy nagy vállalat. Hanem arról van szó, hogy azt a szemlélet, hogy nekik gyorsan kell, skálázható kell, és pont emiatt szokták szeretni, hogyha nagyon rugalmas az ember, és egy kézben van az egész. Ez persze azt is jelenti, hogy néha kvázi hagyományos adattárházat is kell építenem, nem csak machine learning megoldásokat, hiszen sokféle adatelemzési igény van már egy startupban is, tehát ott olyan nincsen, hogy csak machine learning kell, mert miért is csak az kéne, és olyankor azt is meg kell értelemszerűen csinálni. Tehát, hogy azért ebben az aspektusban nagyon más, mint egy igazi nagyvállalat. Viszont cserébe sokkal kevesebb a bürokrácia, nem kell 6 fele riportolni, ugye, hanem elég jól meghatározott célok vannak, amiket viszont gyorsan el kell érni. Tehát azok a klasszikus tanácsadói megközelítések, hogy oda megyünk, leinterjúgolunk mindenkit, viszonylag hosszú idő alatt, de nagyon alaposan megtervezünk egy rendszert, aztán majd egy másik projektben lespecifikálják, egy másik projektben megvalósítják, ami egyébként nem véletlenül van így a nagy váltokban, tehát most nem azt mondom, hogy ez rossz, csak azt mondom, hogy egy startupnál ez teljes csőd, tehát hogy ilyet nem lehet csinálni. Mire eljutnál az implementációhoz, 12-szer változott meg az egész cél, meg specifikáció, meg minden, tehát ott egy ilyen sokkal agilisabb megközelítésben kell ezt csinálni, és bár maga a data science szerintem természeténél fogva egy ilyen agilis barát, vagy agilis közeli működés, ennek ellenére én azt tapasztaltam, de ez természetesen az én, csak az én távcsövmön keresztül, hogy itthon Magyarországon ezt kevesen csinálják ilyen megközelítésből, ami az ilyen kicsi vagy startup vállalatoknak igazán fekszik.
És arról mit gondolsz, hogy van értelme annak, hogyha valaki most egy új startupként indul, akkor kívülről szervezze be a machine learninges dolgait, vagy szerinted mindenképp kell, hogy legyen valaki ott a csapatban?
Szerintem nincs olyan, hogy... Tehát erre nem egy válasz van, hogy ez mindenképp így vagy úgy. Én azt gondolom, hogyha a terméknek a veleje és a tartalma az maga, tehát valami AI terméket készítesz, akkor a külső segítséget, az segítségként kell bevonni, de kell, hogy legyen valaki, aki ezért felelős. Nem biztos, hogy ő a legnagyobb szakértő a világon, meg senki nem ért mindenhez, én meg aztán pláne, de akkor szerintem észszerű és logikus, hogy tehát, hogyha ez a te core kompetenciád, az teljesen kiszervezve az olyan értelmezhetetlen. Tehát akkor ott segítségként kell behívni az ember, de ez mit jelent konkrétan? Tervezd meg a pipeline-t. Ha te csináltál már real-time adatfeldolgozást, akkor mik az eszközök? Hogy rakjuk össze? Hogyha nem az a core kompetenciád, tehát hogy nem adatelemző terméked, vagy appod, vagy céged van, hanem van egy bármilyen céged, ami egyébként az adatokat erősen felhasználja, mert mondjuk ajánló motor van benn, mert mondjuk te vagy a YouTube, vagy te vagy a Google, annak ellenére, hogy ugye a hírekből halljuk, hogy a Google így elemez, meg úgy elemez, továbbra is egy marketing cégről beszélünk. Ha megnézzük, hogy az árbevétele miből van, akkor most nem emlékszem, ez egy pár hete néztem, de több mint háromnegyed részt marketing. Mármint, hogy a hirdetési platformjából van az árbevétele, tehát továbbra is egy marketing cég, vagy egy hirdetési platform cég, akkor viszont jó ötlet kintről behúzni, mert ez egy speciális tudás, ami drága tudás a piacon, és emiatt full-time-ben tartani egy kicsi cégben, ami nyilván baromi árérzékeny, tehát ha 9-en vannak, akkor nagyon nem mindegy, hogy 9-en vannak, vagy 10-en vannak értelemszerűen, nyilván ha 200-an vannak, akkor egy 201-dik az elfér, akkor viszont nem érdemes ezt bent tartani, én azt gondolom. Nekem van most olyan ügyfelem, akivel így dolgozok együtt, nagyon nagy és fontos szelet az adatelemzés az életükbe, mert ők a felhasználói, tehát konszumer piac fele dolgoznak, viszont a bevételük nem onnét érkezik, hanem a bizniszpartnerektől, és a bizniszpartnerek felé nagyon komoly elemzéseket adnak, tehát ilyen nem core kompetenc, mert ugye az, amiért a konszumerek megveszik, de nagyon fontos az elemzés, és nekik én kívülről szolgáltatom ezt a szolgáltatást, gyakorlatilag ezeket az elemzéseket és az ehhez megfelelő infrastruktúrát, meg stb. Ez én terveztem, meg részben én is építettem. Ott ez így észszerű. De hogyha, tudom én, te az OpenAI lennél, ott nyilván nem lehet kívülről behozni, mert akkor azt árulod, amit más csináltak, te minek vagy. Tehát, hogy azért ez felmerül az a kérdés.
Amúgy arról beszélhetsz, hogy most milyen projekteken dolgozom, mert engem mind nagyon érdekel, hogy Magyarországon mivel foglalkoznak a cégek ezen a területen.
Azt gondolom, hogy persze az ügyfelek említése konkrét neve nélkül, de igen, tehát egy kicsit majd beszélek, hát majd időnként pongyolán fogalmazok, de az akkor azért lesz, hogy biztos ne sérüljön senki érdeke. Dolgozok most egy fintech startupnak, akiknél pont ez, amit mondtam, tehát, hogy ugye sok pénzügyi tranzakciós adat halmozódik fel náluk, a működésükből adódóan, és azoknak az elemzése. Ebből egyrészt különböző ilyen vevőszegmentációkat készítek velük együtt, amiből magát a fogyasztóknak a viselkedését, és egyáltalán, hogy és mikor és mivel érdemes őket megszólítani. Erre ajánlómotort is építünk, illetve hát a klasszikus elemzésüket is megcsináljuk, tehát ezek a hagyományos riportok, ugye, ami egy minden ilyen appnál van, tehát a hányan vannak aktív felhasználók, lemorzsolódtak, hát ez szokásos dolgok, de hát ez attól még kell, hogy szokásos, tehát még nagyon fontos. Dolgozok most egy kiskereskedelmi bolthálózati láncnak, ahol egy digitalizációs stratégiát készítek a kollégákkal, én abból nyilván az adat részt és az adat hasznosítást, vagy monetizálás szép szóval, ugye, azért vagyok felelős, az egy ilyen inkább tanácsadói munka, tehát ott egyelőre még csak terveket készítünk. Dolgozok jelenleg egy természetes nyelvfeldolgozó rendszernek a proof of conceptjén egy gyógyszeripari vállalatnál, ami egy belső működési folyamatukat támogatja, hogyha sikerül ez a proof of concept. Hát most ezeket emelném ki. Meg néhány kutatási projektben is benne vagyok, ami ilyen akadémiai jellegű, de a robotika területén ott viszonylag sokat utakodtam az elmúlt évben. Ezek, amiket kiemelnék, amik úgy szerintem elég különbözőek ahhoz, hogy érdekesek legyenek.
Igen, és ha már említetted a robotikát, ez nagyon, nagyon gyakran, és erről egyszer egy korábbi interjúalanyomban is beszélgettünk róla, hogy ő nekem így az interjún kívül mondta, hogy ő nagyon haragszik arra, hogy a médiában nagyon gyakran összekeverik ezeket a fogalmakat. Hogy akkor AI meg robotika, ugye volt ez a beszélgetős robot a Hanson Roboticsnál, azt hiszem, és egyrészt meg kéne magyarázni, hogy ez két különböző dolog, a robotika és az AI, másrészt viszont tudnak nagyon jól együtt is működni.
Igen. Egyébként erre én is hanakszom ezt sokszor, de szerintem minden szakma beli, akármelyik is a szakma, nem feltétlenül data science, mindig haragszik a médiára, mert szerintem ez valószínűleg, ahogy legyilkolják az én szakmám fogalmait, úgy valószínűleg a többit is, csak az ugye nekem nem tűnik fel, vagy kevésbé. Tehát igen, tehát ugye először is ugye AI nincs. Tehát például ez ilyen fontos. Ugye van ez a vicc, hogyha PPT-ben készül, akkor AI, ha le is kell programozni, akkor machine learning. Mert ugye egyébként ez így nem igaz, mert a machine learning, tehát az, hogy a gép tanul, a tanulás az egyfajta intelligencia. És nyilván mesterséges, mert gépi. Tehát a mesterséges intelligencia ága, tehát fogalmi, szótárilag igaz, hogy ez AI, de nyilván, ha valaki AI-ra gondol, főleg a köznapi életben, akkor hát a filmek, meg a sci-fi irodalom által, ugye hát egy ilyen robot, vagy egy ilyen beszélő, még ha nem is humán testű, de akkor mondjuk egy beszélő számítógép, ami valójában olyan, mint egy ember, aki bebújt a dobozba, vagy valami ilyesmi jut eszünkbe. Ugye ilyen nem létezik. Igazság szerint még az se biztos, hogy egyáltalán lehetséges, hogy ilyen létezzem. Viszont gépi tanulási megoldás, azt meg mindannyian használunk minden nap, jó eséllyel, minden hallgató és néző, szinte biztos vagyok benne, majd mondok példát, csak legfeljebb nem tudunk róla, hogy azt használjuk, vagy így nem ugrik be, hogy ez az. Tehát, hogy az viszont itt él köztünk, tehát az meg már marhána nem a jövő, hanem az már a jelen, sőt, igazából már jó pár éve a múlt kvázi. Szóval igen, tehát, hogy a robotika az egy tág fogalom, ami a mindenre vonatkozik, amit az emberek csinálnak a robotokkal. Itt robot alatt megint csak persze lehet, hogy ez az Asimo, meg ezek a cuki, ilyen humanoid feje van, keze van, ezeket is lehet érteni, az is robotika, de hogyha a gazdasági érték, vagy az elterjedtség, vagy a mennyiség után megyünk, akkor leginkább a gyárakban lévő ilyen marha nagy, általában narancsárga robotkarokat kell alatta érteni, amik mondjuk hegesztenek egy autót, vagy valami hasonló feladatot látnak el. Ezek mind robotok, és az, hogy valami robot, ugye hát ez az eredeti szó, ismerjük a történelmből is a robot fogalmát, hogy ez a dolgozik, tehát helyettünk dolgozik, ezt jelenti. Ez nem jelenti azt, hogy intelligens, semmilyen formában. Tehát az, hogy egy robotnak le lehet programozni, ugyanúgy, ez egyfajta számítógép, csak nem a képernyője van, hanem egy mozgó alkatrész van rákötve, ez a robotkan, vagy valami egyéb akármi, és le lehet programozni neki, hogy mit csináljon, ez tök jó, de ez nem intelligencia. Viszont, hogy mit csinál a mesterséges intelligencia a robotikában, azt, amit bárhol máshol egyébként, tehát képes észlelni és döntéseket hozni. És ezt a két dolgot, ezt így össze lehet házasítani. Házasítani, mind a kettőt. Mert hogy miért ne tehetnénk az egyébként nem intelligens robotkarunkra, vagy köré, vagy mellé, vagy fölé, mondjuk kamerát, vagy kamerarendszereken, ami alapján képes döntést hozni, mert kvázi lát. Tehát mondjuk fel tudja térképezni az előtte lévő területet, és így autonóm mozgásra képes, akár a gyáron belül, vagy mondjuk az önvezető autó. Tehát ilyen értelemben az is egy AI-jal felszerelt robot, hiszen amikor már mi nem vezetjük, az, hogy van manuális funkciója, tehát hogy mi is tudjuk vezetni, az rendben van, de az akkor egy robot, ami AI látással van, hát most gondolkodok, hogy csak látással levelel, nem tudom pontosan, hogy ezeknek van-e füle, tehát hogy akusztikus szenzoraik vannak-e, azt hiszem nincs egyébként a legtöbb az képített kamerás rendszer, de mindegy is, hát ettől még lehet füle is. És akkor ez egy ilyen, tehát hogy fel tudjuk ilyen képességgel ruházni, hogy megérti, amit lát. Fel tudjuk olyan képességgel ruházni, hogy tudjon magától tanulni. Egyébként ez a kettő a leggyakoribb, amit az iparban kutatnak, hiszen nyilvánvalóak az előnyei, gazdasági előnyei. Tehát ugye az, hogy most nagyon drága és magasan képzett mechatronikai mérnökök, meg robotprogramozók le tudnak programozni egy komplex műveletet, ez tök jó, de csak akkor éri meg használni, hogyha utána legyártunk azzal a robottal, mit tudom én, 20 000 autót, vagy inkább 100 000-et, mert hát akkor ugye az egy autóra kevés költségű. De hogyha csak 100 dolgot kell legyártanunk, hát akkor nem fogunk robotizálni semmit, mert az úgy túl drága. Most. De erre folynak kutatások, hogy a robotok például emberi mozdulatok utánzásával, tehát kamerával nézik, azért mondom idézőjelben, mert egyébként én nem szeretem, amikor humanizáljuk a gépeket, ezt is nagyon szereti a média, hogy a számítógép kigondolta, meg feltalálta, meg hasonló ilyeneket nem csinálnak a számítógépek, nem gondolnak és nem találnak fel. De az alapján a videófelvétel vagy kép alapján, ahogy mondjuk egy emberi operátor elvégez egy műveletet, ha jó sok ilyet lehet, mint egy minta, akkor abból képes lehet elsajátítani azt a mozgásformát, és akkor nem kell leprogramozni. Képes lehet elsajátítani olyan mozgásformát, hogy például mi az, ami ő neki, mint robotkarnak egyáltalán lehetséges. Tehát, hogy még véletlenül sem kapjon olyan utasítást, hogy csináljon egy olyan mozdulatot, ami mondjuk ahhoz vezet, hogy eltörik, vagy tönkre megy. Vagy magát a céltárgyat, a munkadarabot tönkre teszi. Tehát ezt is képesek lehetnek például megtanulni maguktól, ami gyorsabb, bolcsóbb és egyszerűbb, mint leprogramozni. És itt jön be a képbe. Nyilván nagyon sok példát tudnék mondani, hogy még milyen tan, de ez a két fő terület, ami, tehát ez a látás alapján a térbeli helyzet részelése. Most, hogy ezt azért, hogy autonóm módon mozogjon, vagy azért, hogy mondjuk megtalálja a munkadarabot, és nem mindig egy adott nagyon pontos helyre kelljen letenni a munkadarabot, vagy a bármit a raktárba, hanem csak így beeresztjük, aztán majd megoldja magának. Ezek különböző felhasználási esetek, de még a gépi látásra. Hasonló módon a tanulás az egy nagyon fontos terület, tehát hogy tanul be, ne csak programozva. És ugye akkor itt bejön az, hogy például, ha egy robot test kvázi, egy fizikai robot megtanult valamit, akkor azt a tudást, ami nyilván egy számítógépes modell, mondjuk egy neurális hálóba van lekódolva, nem feltétlenül, egyszerűbbe is le lehet, azt át lehet például rakni egy másik robotra, és abból ő mennyit tud megtanulni, és mennyit tud felhasználni úgy, hogy mondjuk neki nem 3 szabadságfokos a karja, hanem mondjuk 7. Tehát, hogy nyilván egy más fizikai adottságokkal. Tehát mondjuk analóg módon az, hogy mondjuk én nézem a delfint, aki nyilván egészen más fizikai adottságokkal bír, mint én, hogy ő hogy úszik, abból én mennyivel fogok tudni jobban úszni, mint valaki, aki szintén nem úszott még sosem idén, de nem látott delfint. Valószínűleg egy kicsit igen, nagyon meg nem, mert eléggé más a delfin. És valami hasonló dolgot így lemodellezni a számítógépekkel és azon belül a robotokkal, ennek is nagyon közvetlen gazdasági haszna van, hiszen 5000 féle robotgyár meg robotüzem van, és hát akkor azért nagyon nem mindegy, hogy ha valahol kitaláltuk, hogy kell valamit gyártani, akkor azt utána a másik gyárakra át tudjuk-e copy-paste-tel vinni, vagy pedig ott nullából előről kell kezdeni az egészet. Tehát itt sok millió eurós döntések tudnak ilyen emúlni, vagy olyanok, hogy mondjuk melyik országban milyen gyár legyen.
Igen, és ráadásul, hogyha nem lenne elég ez az összekeveredés itt a robot megfogalmazása, most már az RPA, mint új felület, a Robotic Process Automation is kezd jönni, ami, ahol szintén robotoknak nevezik azt, amit ők programoznak, viszont azoknak meg még annyi közük sincs az egyikhez, mert azok csak igazából lemásolják azokat a klikkeket mondjuk, amit egy ember csinálna.
Hát, igen, fontos. Azok ilyen, tulajdonképpen ilyen folyamatvezérlő egységek, és amik régen is voltak, cronjobok tulajdonképpen, csak azzal a különbséggel, és ez egyébként nem lebecsülve ezt az irányt, mert egyrészt ez a jelenleg talán legjobb, gyorsabban növekvő informatikai részt, tehát véletlenül sem lebecsülni akarom, mert a gyakorlati haszna az igen nagy, tehát hogy ez semmiképp nem lehet ilyen módon így lepöckölni a vállunkról, de ezek az ütemezett feladatok, amik lemásolnak valamilyen működést, amikor a működést úgy másolják le, hogy egyébként én megmondom neki, és azt nem, én még nem tekinteném képi tanulásnak. Ha úgy másolják le, hogy kapnak egy tanító adathalmazt, és érintés nélkül úgymond megtanulják, ami abban van, tehát nem én mondom meg, hogy nézd, most ezt kell. Tehát ugye inkább azt az analógiát választom, hogyha úgy tanítom a gyereket rajzolni, hogy fogom a kezébe a ceruzát, és én rajzolok, ez egyik módszer, ezzel valameddig el tud jutni a gyerek nyilván, ez talán inkább az RPA világa, vagy ha úgy mondom neki, hogy ténylegesen beíratom mondjuk egy művészeti egyetemre, és ahol nyilván gyakorol ő maga is, meg mindenféle módok lesznek, emellett hozzátanulja a kulturális hátteret, a stílusokat, nem tudom, és a végén az a gyerek mit fog tudni rajzolni, meg az, akit úgy tanítottam meg rajzolni, hogy fogtam a kezét, és megcsináltam vele 5 figurát, hát ég és föld. De a mindennapi üzleti életben, ahol robotolunk, csak hogy még tovább roncsam a képzavart, ott mindannyian tudjuk, hogy szerintem mindannyiunk, aki irodában dolgozunk, mindannyiunk munkájának egy bizonyos százaléka, hát az egy ilyen igazi repetitív, kvázi agyatlan, innét odarakjuk, onnét ide, összenézünk három dolgot, ha hét alatt van, akkor A, ha fölötte B, tehát, és ezeket tényleg lehet automatizálni. Én ezeket inkább folyamat, vagy ilyen részfolyamat automatizálásnak hívnám. Szerintem az jobban illik rá, de hát mindegy, most ezt a robot dolgot kapta fel a média, vagy a köznyelv, úgyhogy most ezek is robotok, minden robot. Mind ahogy minden AI is, tehát, hogy gyakorlatilag ugye vannak ezek a viccek, de hát ezeknek azért van igazság alapja, hogy startup vagyok, disruptív blockchain, AI, ide küldjétek, léci a pénzt. Tehát, hogy van ebben némi igazság, hogy ez most egy kicsit így, hát ez most egy jelenség.
És mit gondolsz, hogy ennek lesz most valamilyen böjtje? Úgy kérdezem, hogy egyébként pont Redditen kérdezték meg tőlem is ugyanezt a kérdést, és szerintem tök érdekes, hogy ugye a 60-as években, amikor beindult az egész terület, akkor iszonyatosan fel lett hype-olva, és utána jött egy ilyen AI tail, amikor rájöttek, hogy ez mégse alkalmazható úgy, ahogy. Te mit gondolsz, hogy most vár ránk még egy ilyen AI tail, vagy most már jó, elég jók a módszereink, vagy ha jön, akkor mikor jön? Mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, hogy a 60-as években azért lett ez nagy hype, mert rájöttek arra, hogy mire képes. De akik rájöttek, azok helyek közel tudósok voltak. Akkor is, ha informatikusok, akkor azért a kettő még elég nagy átfedésben volt, azért ma ez már nem így van. De közel nem volt olyan kapacitás, fizikailag lehetetlen volt azt a számítási kapacitást mögé tenni, amit ma minden további nélkül. Tehát ha megnézed azt, hogy az a lakossági videókártya, amit most jó, nem kevés pénzért, de kvázi bármelyik boltba bemész és leemeled a polcról, mondjuk egy ilyen felső kategóriás videókártya, annak a lebegő pontos számítási teljesítménye az mondjuk egy 20 évvel ezelőtt simán bekerült volna a világ 100 szuperszámítógépébe. Lehet, hogy nem az első helyre, de valahova imult. Egy éve megnéztem a saját kártyámat, ami most már lassan 2 éves is elmúlt, tehát abszolút nem egy, ma már nem él vonalbeli, és azt hiszem akkor 117. lett volna. Holott ezek ma már kvázi bárki számára megvehető, tehát most 1-200 000 forintról beszélünk, ami nyilván a szuperszámítógép árkategóriában az észrevehetetlen. Tehát, hogy ez, és ez már nem fog visszaalakulni. Tehát, hogy ez a kapacitás már megvan. Az is egy másik helyzet most a 60-as évekhez képest, hogy egyszerűen akkor nem volt adat. Mármint olyan, ami, tehát hogy ilyen mennyiségben, tehát az, hogy én már nem is tudom, mert olvastam egy statisztikát, hogy valami 7 havonta duplázódik a világnak az adat mennyisége. Tehát az, hogy, és ebben ilyen szempontból az iPhone volt szerintem az egyik nagy ilyen vízválasztó, mert azt tette bele az emberek tömegének. Tudom, hogy azelőtt is voltak, nekem is volt PDA-m, még palmos, meg nem tudom mi, de az kevés embernek volt. Azt tette bele az emberek tömegének a zsebébe egy adatgyűjtő és adatgeneráló eszközt. Igen, gondolok itt a fényképekre, a hanghívásra, a netezésre, mindenre, amit lehet az okostelefonokkal csinálni, és hát persze azóta már jóformán mindenkinek van, vagy majdnem mindenkinek van, legalábbis a nyugati világban, de talán az egész világon is már borzasztó elterjedt dolog az okostelefon. És ez a két tényező, hogy van adat, és ki tudjuk számolni, ez azért igen jelentősen más helyzet, mint a 60-as években, amikor a tudósok rájöttek arra, hogy amúgy ki lehet számolni. Ha lenne tojásunk, csinálhatnánk egy kis emendexet, ha lenne sonkánk helyzetben voltak, de most már van adat is, meg van eszköz is. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez egy fundamentálisan más helyzet. Emiatt azt gondolom, hogy az, hogy most 40 évig erre nem térünk vissza, ez nem fog előfordulni. Másrészt, mint ahogy az előbb is mondtam, mindannyiunk életében van és használunk ilyen típusú eszközöket. Ez nem fog eltűnni, tehát ezt mi már akarjuk. Tehát fura lenne, hogyha kinyitnám a Spotify-t, kinyitnám a YouTube-ot, akkor nem ajánlana nekem videókat, vagy csak így, mit tudom, hogy egy top listát látnék, hogy az egész világon ezt a 10 videót nézik. Fura lenne, hogyha az Amazon nem ajánlana termékeket. Fura lenne, hogyha amikor kinyitom a Facebookot, akkor ilyen teljesen irreleváns, jó, az nem lenne fura, de szóval érted, mondjuk vadidegen embereknek a dolgait látnád, mert mi, és ezek mind gépi tanulásos, vagy gépi tanulással segített módon előállított termékek, de ugyanez mondjuk egy Google találati lista, ahol aztán természetes nyelvfeldolgozástól kezdve maga a ranking, tehát hogy milyen sorban látod is használni ilyen, nem csak ezen a lapszik, de használni ilyen eszközöket. Tehát, hogy ezek már itt vannak, ezek szerintem nem fognak eltűnni. Tehát olyan biztos nem lesz, mint ami akkor volt, az az értelembe vett AI-tél, hogy hát akkor hagyjuk a francba, és körülbelül Kanadában marad egy darab kutatócsoport, ez tényleg így volt, aki foglalkozik a neurális hálókkal, és más a világon körülbelül senki. Vagy mit olyan hárman egy időben nagyjából. Tehát ilyen szerintem nem lesz. Azért nem lesz, mert nem lehet. Mert ez olyan, mint az autó, tehát most már nem fogjuk elfelejteni, hogy voltak. Tehát, hogy akármi is, még ha elfogyna a kőola is, akkor se felejtenénk el, hogy egyébként régen voltak ilyen dolgaink, és éltünk vele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem lesz tél. Olyan szempontból, hogy amit hogy beszéltünk már, hogy a médiában van ez a felfújt várakozás, hogy mindent is megold az AI, meg elveszi mindenkinek a munkáját, meg nem tudom micsoda, meg majd jön a szingularitás, ami ugye akkor majd már embernél ugye okosabb számunkra már nem megfejthető valódi general AI. Ettől, tehát, hogy erre azt mondanám, hogy minél inkább szakmabeli valaki, és megkérdezed, hogy ez mikor lesz, annál inkább kapsz olyan válaszokat, hogy 500 év múlva, vagy lehet, hogy soha, és minél inkább valaki kívül van a szakmától, és nem tudom, egy ilyen magazin címlapján, ott 2 év múlva már bekövetkezik a szingularitás. Tehát erre meg ez az vált. Tehát ilyen típusú kiábrándulás az könnyen lehet, hogy lesz, hogy 2 év múlva nem fog bekövetkezni a szingularitás jó esélye. És persze tudom, hogy vannak szakmabeli cégek, ugye ilyen az OpenAI, aki ezt meglovagolja, és akkor most éppen a múlt héten láttam, hogy kiadtak egy ilyen nyilatkozatot, hogy 2020-at, meg ugye a eddigi történelmét az emberiségnek, azt ilyen lazán úgy nevezték el, hogy az AI előtti, tehát ez a pre-AI időszak. És ez így, tehát így a gyerekek, tehát ne. Először is nem nevezzük a T-Mobile előtti időszakot sem autó előtti történelemnek, tehát hogy ez egy technikai eszköz, azért ne definiáljuk ez alapján az emberiséget, bár hogyha ők a valódi, igazi, mesebeli AI-ra gondoltak, akkor végülis lehet, hogy az ilyen definitív időszak lesz az emberiségnek, de hát nem tudom, tehát ennyi erővel végülis a saját életemet is nevezhetném a Mount Everest palac nélküli felfutása előtti időszaknak, mondjuk valószínűleg soha nem fogok ilyet tenni, szinte már teljesen biztos, de hát végülis kellő önbizalommal lehet ilyet, szóval nem, tehát ez ebbe, aki erre építi az elvárásait, az csalódni fog. Tehát ilyen értelemben lesz, de én ezt nem hívom annak az AI Winternek, vagy amit így a 60-as évek után így nevezték el.
Még ugye mondtad, hogy foglalkoztál már ajánlómotorokkal is, és mondtad, hogy ezek most már tényleg benne vannak itt az életünkben, és ez például tényleg egy olyan terület, ahol mint észre sem veszük, de használjuk az AI-t, hogy amúgy, hogyha tudnál kicsit mesélni arról, hogy ezekre hogy fejlesztik, mit csinálnak, és hogy hogy működik végül is.
Persze, tényleg ezek már olyan eszközök, amiket tényleg így, ahogy az előbb a példákat mondtam, mindannyian használunk, vagy jó eséllyel mindannyian használunk, YouTube, Google, stb., Spotify, és az alapelvük egyébként egyszerű, meg a céljuk is. A megvalósítás az, ahogy folyamatosan finomodik a technika, úgy lehet akár nagyon bonyolult is, meg nagyon szép, legalábbis szakmailag, mondjuk az én szememnek szép, de az elv az egyszerű. Arról van szó, hogy ezek a nagy, főleg online cégek rájöttek arra, hogy az emberek igénylik azt az ilyen intim kapcsolatot az eladóval, ami régen volt, amikor mondjuk bementél egy lemezboltba, a helyi lemezboltba, ahol lehetett kapni olyan előadók műveit, ami mondjuk nem a legmainstreamebb. És akkor ott tudod, ott kettőt kérdezett tőled ez a fura eladó, aki körülbelül minden zenészt ismert a világon, és minden zenét, olyanokat is, amit nem biztos, hogy te zeneként azonosítasz, és akkor ő mondott neked 3 albumot, amiből 2 sajátedben nem hallottál, de tényleg baromi jók voltak. Tehát ezt a nagyon mély ismeretet szerették volna valahogy infinit módon felskálázni, tehát hogy tényleg a napi 27 millió felhasználónak ott legyen a kezébe. Holott természetesen nem ismerik a 27 millió felhasználót úgy, mint ez a kisboltos. Tehát ez a kisbolti élmény. És akkor rájöttek arra, hogy mit csinál, tehát elkezdték el, hogy mit csinál a kisboltos ilyenkor. Tehát honnét tudja ezt. És hát alapvetően kétféleképpen tud gondolkozni. Az egyik, hogy meg tud rólad dolgokat, hogy ez a kérdezek rólad hármat, hogy te mit szeretsz, ugye, hogy mit keresel, és akkor azt mondom, hogy hát azok a fazonok, akik ilyesmit szoktak keresni, azok ezeket szokták szeretni. Ez az egyik alapelv. Tehát a keresési előzményeidből és a hallgatási, vagy nézési, most videóról, vagy zenéről beszélünk, vagy vásárlási, mondjuk ruha, vagy bármely egyéb termék, tehát a fogyasztási előzményeidből felépítek egy profilt rólad, és megnézem, hogy azok, akiknek a profilja hasonlít a tiédhez, azok mi olyat vettek, amit egyébként te még nem. És azt fogom ajánlani. Mondom, az alapelv az nagyon egyszerű. A másik, az gyakorlatilag ugyanez Pepitában, tehát a termékeimről vagy szolgáltatásaimról van egy csomó adatom, tehát mondjuk film, kirendeztek, kik a szereplők, milyen hosszú, romantikus, mit tudom, mik a fő 5-6 fogalom, hogy miről szól, vagy bármi hasonló, hát sokféleképp lehet kategorizálni, hát bárki felmegy az IMDb-re, vagy bárhova, akkor látja, hogy miket szoktak így általában a filmekről leírni, vagy ilyen leíró adatot, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor ha te rákattintasz majd egy termékre, egy filmnek a borítójára, vagy egy zeneszemre, vagy bármire, akkor az alapján, mert ugye feltételezem, hogy arra azért kattintottál, mert érdekes neked, akkor az alapján, hogy ahhoz mi hasonlít legjobban, vagy legkevésbé, ugye hát ez innéltől már üzleti célkérdés, hogy mit akarok neked ajánlani, olyat, amiről még sose hallottál, vagy olyat, amit tutira szeretsz, ugye hát ez már innéltől egy üzleti kérdés. Szóval, hogy ez alapján tudok neked ajánlani. És persze vannak a módszerek, amik ezt a kettőt különböző arányokban vegyítik, tehát ebből is és abból is dolgoznak. A logikája az minden ajánló motornak ennyi. Egyszerűen. És persze ennek a megoldása sok esetben igen nehéz, hiszen mi van akkor, hogyha nem tegnap jártál itt, hanem mondjuk egy éve, és akkor még egy olyan terméket néztél meg, ami most már nincs is, vagy ahhoz hasonló. Tehát, hogy azért persze ennek nagyon sok ilyen gyakorlati vonatkozása van, és a tényleges megvalósítást az kicsiből a nagyig azért el lehet bonyolítani. Nyilván ez is olyan, mint minden az életben, hogy lehet rá költeni, meg energiát, időt, pénzt, és akkor egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb, és akkor végén már ahhoz, hogy kicsit jobb legyen, ahhoz már nagyon sokat kell még beletenni. Ez sem kivétel alól, tehát ez is így működik, és akkor valahol ezen a görbén így mindenki belőheti magát, aki ajánlómotort akar. Ugye hát a legegyszerűbb ajánlómotor az a toplista. Tehát mások is ezt szeretik, te is olyan vagy, mint mások, mert hát ember vagy, úgyhogy akkor vedd meg ezt. És most ez vicces kicsit, meg tényleg, de egyébként nem kell lebecsülni, mert amúgy azért használják sok helyen, mert amúgy meg tökre működik. Tehát, hogy nincs ezzel gond. Csak hogyha ennél egy kicsit finomabban állunk hozzá a vevőhöz, hogy hát vevő, mint a többiek is vevők, tehát akkor egyformák, tehát ha ennél finomabban állunk hozzá, akkor el lehet kezdeni ezt elemezni, és akkor egyedi. És most mit ajánlasz ki, hogy terméket ajánlasz, vagy vásárló élményt ajánlasz? Tehát most gyere, mert most kevesen vannak a boltba. Most gyere, mert tudom, hogy te ilyenkor szoktál, és fenntartunk neked, de most jössz, akkor nem tudom, itt a parkolód, itt a jegyed, itt a... Érted? Tehát valamilyen fajta vásárló élmény, az mindegy, tehát hogy valamit ajánlasz. Hogy ez egy élmény, egy előny, egy termék, egy szolgáltatás, az ebből a szempontból mindegy, tehát ennek tényleg csak a fantázia szab kb. Határt. Úgyhogy hát így működik az összes ajánlómotor, és hát ezeket nap mint nap használjuk mi is, meg a nézők, hallgatók is nyilván használják, hiszen, mint ahogy az előző példákat mondtam, ezek mind ilyen jellegű ajánlásokat adnak nekünk. Ugye a Spotify-ról még azt is lehet tudni, hogy ők nem csak az, nem egy ilyen leíró adatbázisuk van csupán, hogy akkor zeneszám, és akkor mondjuk ez rock, és mit tudom, 80-as évek, és nem tudom micsoda, hanem magának a hanganyagnak is elkészít egy mintázatát, egy kvázi egy ilyen új lenyomatát, és még azt is összeveti más zeneszámokéval. És még az is egy ilyen feature, egy ilyen bemeneti adata ezeknek az ajánlásoknak. Úgyhogy hát és ugye például a nagy cégek, akik ugye ilyen követő kukikat, sütiket helyeznek el a weboldalunkba, ők is egy csomó adatot gyűjtenek rólunk, és így aztán mondjuk egy olyan weboldal, ami egyébként most jársz rajta először, de le van ezekkel a nagy cégekkel szerződve, ő is tud már olyat ajánlani, mert tudja, idézőjelben persze a tudás, tehát hogy megvan neki ez az adat, hogy milyen jellegű dolgokat böngésztél korábban, és ilyenba most jársz ott először, már tulajdonképpen van rólad információja. Úgyhogy mindenki utálja, hogy az EU-ban ugye kötelező ez a mikor bármilyen weboldalt meglátogatsz, ez a cookie consent, hogy szól, hogy most visszük az adataidat, és mindenki default leokézza, de ilyenkor történik ez egyébként valójában.
Igen, én már egy ideje nem default leokézom, de ez egy felhasználói élmény szempontból meg szörnyű, mert valamikor tényleg egy mondatot akarok elolvasni az egész weboldalon, és több idő kikapcsolgatni a consenteket, míg elolvasni, amit akarok. De
ez nem véletlen.
Igen.
Tehát, hogy ezt annyira nem szeretnék, hogy kikapcsolgasd ezeket a konszenteket, mert ezt erős túlzásnak tartom, de ez is ilyen marketinges fordulat, de van igazság magja, hogy az adat az új arany, vagy az új olaj, ezt is szokták mondani, de mondjuk, ha megnézed azt, hogy a Fortune 500, tehát a világ 500 legnagyobb, legmenőbb, legértékesebb tőzsdei cégébe, mondjuk 10 éve hogy nézett ki, hogy mivel foglalkoztak meg ma, akkor azért látszik, hogy annyira nincs messze az igazságtól. Tehát, hogy ha lenne hirtelen, nem tudom, x milliárd dollárod, akkor ne olajcéget alapíts ma, hanem inkább valami adatosat. Most, hogy ez egyébként marketing és hirdetési platform, mint a Google, vagy mondjuk egy olyan, mint az Amazon, ami tulajdonképpen egy webshop, egy kicsit így lebutítva, de egy webshop, az ebből a szempontból mindegy, de mindegyik valójában abból él, hogy adatot elemez. Mert nyilván az Amazon se azért lett az, ami ma, mert olyan szebb volt a webdizájnja, mint más webshopoknak. Hanem mert el tudott jutni ahhoz a hihetetlenül automatizált, hihetetlenül adatvezérelt működéshez, ahol most van, és azt már nagyon nehéz lemásolni. Tehát ha ma azt mondod, hogy oké, lejövjük az Amazon, hát ahhoz sok befektetésre lesz szükséged, hogy oda eljuss, ahol most ő van, és akkor nyilván annál valami jobbat kell mutatnod, hogy le is nyomod. Nem lehetetlen, nem ezt mondom, mert hát látjuk, hogy az autóiparban most zajlik egy ilyen, hogy na most akkor lenyomjuk az autógyárakat. Meglátjuk, hogy ez a nagy Tesla-féles kísérlet hova jut el, ez most nem tudom, ez nem ilyen fekete-fehér számomra, de az látszik, hogy az, hogy ők technikásabban állnak ehhez a kérdéshez hozzá, az egy olyan helyzetet teremtett a piacon, amit mondjuk a Renault nem tud teremteni a BMW-vel szembe. Most mondtam két márkát, nem értek az autókhoz, ezt gondolom már lejött, de azt talán érthető, hogy mire gondolok.
Igen, és ami még felmerül az ajánlómotorok kapcsán, hogy tök jó, amikor zenét ajánl, tök jó, amikor olyan dolgokat ajánl, amit mondjuk neked tetszhet. Másrészt viszont azt is láttuk, hogy olyan etikai hatása van, ami nem mindig jó, például Amerikában. A hosszú-hosszú évek óta most van egymástól legtávolabb a bal és a jobb oldalnak a nézőpontja. És ezt egyértelműen összekötötték az ilyen információs buborékokkal, amik ezekből az ajánló motorokból származnak, mivel az ajánló motor az olyan dolgokat fog neked ajánlani, ami hasonló ahhoz, amit már szeretsz, hogy ha erre rákattintottál, akkor ez hasonló, akkor erre is ráfogsz. És ezért az emberek bekerülnek ilyen információs buborékokba, ahol soha nem ismerik meg a másik félnek a nézőpontját, és ezért egyre távolabb kerül egymáshoz az a két nézőpont. Hogy erről mit gondolsz, hogy lehet ezzel ellen bármit is csinálni, ha lehet egyáltalán?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én reméltem sokáig, hogy az AI az olyan lesz, mint az atombomba. Hogy tudjuk, hogy mire képes, és emiatt nem vetjük be. Mert nagyjából így ez az atomfegyver helyzete. Nagy vonalakba. Most oké, tudom, hogy egyszer bevetettük, illetve kétszer, de azóta. De nem így lett, mert az AI hatása az nem olyan közvetlen, mint amikor leradírozunk egy várost a térképről, vagy legalábbis nem látható ennyire. Úgyhogy abban a maradék emberiség által ismert eszközök 99.99%-ába tartozik, ami ha van, akkor használjuk. És van, aki jóra, és van, aki kevésbé jóra, és van, aki rosszra használja. És itt az valaki az lehet magánszemély, lehet vállalat, és lehet állam. Gondolhatunk itt mondjuk a kínai államnak az AI-jal kapcsolatos megfigyelést erősítő és erőltető, és egyfajta rendfenntartó, nem jó értelembe vett rendfenntartó célokra, vagy karhatalmi célokra való használatára. Hogy lehet-e ez ellen tenni? Szerintem lehet. És biztos, hogy lehet technológiailag is tenni, mert hát az IT-ban mindent lehet, csak idő és pénz kérdése. A valódi kérdés talán nem is ez, hanem hogy lesz erre idő és pénz. Tehát, hogy ténylegesen, mert most ez ilyen divatos dolog idehozni a Facebookot, és elmondani, hogy hát ez micsoda mocsokság, amit művelnek, és eladják az adataink, és nem tudom, micsoda. Először is akkor ne használd. Tehát, hogy nem kötelező. Ez persze ilyen kacsint-kacsint típusú mondat, mert valójában van már olyan infrastruktúrává vált, mint a villanyáram, tehát azt mondani, hogy hát ha nem kell, akkor ne használd, az így lehet mondani, de nem realitás. Másodszor viszont egyrészt tudod, hogy amit oda felraksz, azt el fogják vinni. Tehát egyrészt rakhatsz fel észre dolgokat. Harmadrészt nem tudom, hogy ez a Facebook hibája-e, hogy emberek a világlátásukat, meg a szomszédjukkal való kommunikációjukat, meg a nem tudom, anyjukkal való kommunikációjukat arra építik fel, hogy a Facebookon valaki mit mond, és ott milyen híreket olvas. Tehát ez nem biztos, hogy jó, hogy ezt így csináljuk szerintem, de ez messzire vezet. Én azt gondolom, hogy ez kevésbé technológiai kérdés, mint amennyire társadalmi kérdés, mint amennyire oktatási, és mint amennyire szociális, és mint amennyire kulturális kérdés. Nyilván a társadalmi, szociális és kulturális vonatkozásaihoz nekem annyi hozzáférésem van, mint bárkinek, tehát mint ember, vagy emberi jogon nyilván, alanyi jogon megszólhatok a kultúra témájában, mint bárki. A technikaihoz több a kapum, vagy több a hozzáférésem, de én azt gondolom, hogy ezt elsősorban nem technológiailag kell megfogni, ezt a folyamatot. Én úgy gondolom. Egyébként technológiailag szerintem nem lehet. Tehát tenni lehet ellene, tehát lehet különböző dolgokat csinálni, ami ezt mondjuk segíti, mármint, hogy ne így legyen, vagy nehezíti, akkor így mondom, hogy ne így váljon a dolog, de amíg az emberek alapvetően így működnek, és egy profitorientált vállalat kattintás alapján fog profitot generálni, és a részvényesi gyűlése az profitot fog tőle elvárni, addig profitot fog csinálni. Tehát mondhatjuk mi azt felhasználók, hogy oké, figyeljetek, én nem Facebookozok, mert nem tudom, mert nem sikerült a Facebooknak hitelt érdemlően megmutatni, hogy mit tesz ezen le. De nem mondják ezt a felhasználó. Mondhatná azt a Facebook boardja, hogy figyelj Márk, mi vagyunk a tulajdonosok, apám, idén nem kérünk profitot, költsd el azt az X milliárd dollárt arra, hogy legyen egy rendes szűrőrendszer, és fektsek meg, nem tudom micsoda. De nem mondanak ilyet. Sőt, röhögünk, tehát elképzeljük ezt a szituációt, hogy azt mondja azért a board New Yorkban, vagy Kalifornia, mit tudom én hol, hogy figyelj, már idén mi nem kérünk profitot, jó, csak old meg ezt. Tehát nincs ilyen, tehát ez nem történik meg. És amíg ilyenek nem történnek meg, addig mit fog csinálni? Nyilván arra fog ügyelni, hogy PR katasztrófa ne legyen, meg olyat ne csináljon, ami nagyon ráig, de az, hogy valami általunk térképen nem elhelyezhető közép-ázsiai országban egyébként 6000 kamu profil eldöntött egy választást, lehet ki se derül így a nyugatnak. Tehát, hogy ezzel valószínűleg nem fognak addig érdemben törődni. Egyébként ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogyha ezt amúgy laikus kérdezi tőlem, sokszor ilyen számon kérve, hogy miért csátok valamit informatikusok, hogy mondom, figyelj, tegyük fel, nem igaz, de tegyük fel, hogy bármit meg tudok csinálni, amit kérsz. Csak előtte léci, beszéljük meg, hogy mi az, hogy álhír. Tehát definiáljuk azt, hogy mi az, hogy álhír. Mert szerinted más az álhír, mint szerintem. De hogyha van egy ilyen tök jó definíciónk erre, akkor egyébként lehet erre technikai eszközöket ültetni, de hát amíg mi emberek nem tudunk megegyezni abba, hogy mi az, hogy álhír, addig miért várjuk azt, hogy egy profitorientált vállalat majd valami technikai eszközzel ezt jól megmondja nekünk. Tehát, hogy bocs, ez a mi dolgunk. Tehát így a felnőtt emberek dolga, hogy megkonstruáljuk azt a valóságot, hogy akkor mit hiszünk el, meg mi az, ami elfogadható. Ezt nekünk kell kitalálni, nem a Mark Zuckerbergnek, meg az ő csapatának. Szerintem nonsens, hogy ezt tőlük várjuk. És mondom még egyszer, ha ezt ki tudnánk találni, akkor persze lenne rá technikai eszköz. Meg lehet ezeket elemezni. Ugye most is bothálózatokat felderítenek, stb. Mindenféle módszer van, technikai eszköz. De hát először azt kell kitalálnunk, hogy és miért. És ebben meg kell egyezni kvázi a széles társadalomnak nagyjából. Amíg ilyen nem lesz, addig szerintem ez ilyen műsor. Tehát, hogy ezeken így fel lehet háborodni, hogy... mi történt megint? De hát, hogy így miért történne más? Tehát, hogy így működik. Tehát én így gondolom. Ugyanakkor egy csomó fantasztikus jó dologra is lehet használni az eszközt. Tehát szerintem ezt az eszközbe keresni Tehát annak nincs értelme.
Szerintem ebbe egyetértünk. És ezzel elérkeztünk a szokásos beszélgetés végi kérdésemhez. Te mit vársz a machine learning és az AI jövőjétől?
Mit várok? Személyes szinten, vagy ilyen világszinten? Mert személyes szinten én azt várom, hogy én szeretem ezt a területet, és én szeretnék ebbe dolgozni, és jó adatalapú termékeket, meg projekteket csinálni a jövőben. Én ezt élvezem, szeretem, ebből írom a PhD-m, úgyhogy én személyesen ezt várom, tehát nekem ez király, én ezt szeretem csinálni. Társadalmi szinten, vagy ilyen világszinten? Hát egyrészt a praktikus oldala, én azt várom, hogy tehát nekem ilyen szempontból nagyon tetszik, vagy jónak gondolom az Apple-nek az AI stratégiáját, nem az eszközeit, de a stratégiáját, hogy nem az, hogy AI így, meg úgy, meg amúgy, hanem egész egyszerűen funkciókat vezet be különböző termékekbe, amik közül egy csomó AI alapú. De nem ezt hangsúlyozza ki, hanem egész egyszerűen csak megcsinál dolgokat. És ezzel jobbá, könnyebbé, izgalmasabbá adott esetben, ha más nem is teszi a termékeit. És szerintem ezt fogjuk látni. Tehát, hogy ezek a megoldások, ezek el fognak terjedni, a gap, a rés az olyan vállalatok között, akik ezt tudják, akarják, szeretik használni, és az olyanok között, akik megvárják majd, mikor már bebizonyították 700 helyen, hogy ez működik, az nőni fog, mint ahogy most is. És érdekes, hogy ez egy kevés ilyen dolog van a világban, ami nem vállalatméret meg tőke függő. Tehát ezt például megfigyelték, a McKinsey-nek olvastam nemrég egy ilyen kutatását, hogy pontosan mi függő, azt mondjuk nem sikerült megállapítaniuk, úgyis tenni igazából, de hogy ez tök érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy mondjuk egy baromi nagy gyárhoz sok tőke kell, tehát a nagy cégeknek sok tőke van, akkor nekik az, tehát hogy ezzel nem kell sokat gondolkozni, de hogy az AI az nem ilyen, tehát viszonylag relatív kicsi cégek is tudnak ilyen világszintű megoldásokat csinálni, meg hatalmas globális világcégek is tudnak ebbe iszonyúan lemaradni, és viszont. Tehát ez ilyen szempontból érdekes, ez egy nagy ilyen, és egyre nagyobb választóvonal lesz, én ezt várom, így a gazdasági életbe. Hát a társadalmi, hát én ott tudok a legkevésbé jósolni, azt gondolom. Azt gondolom, hogy hát most azt mondja, az látszik, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni komoly helyeken is. Tehát hogy most nem az, hogy mi beszélgetünk róla, akik egyébként viszonylag, legalábbis én akkor, csak magam nevében mondom, inkább nekem aztán nem nagyon van lobby erőm így a, nem tudom, a kormányba, vagy az EU-nál, vagy mit tudom én, hol, vagy a világba. De hogy olyan helyeken is ezzel már azért foglalkozgatnak, amiből már lehet is valami, ilyen törvény, szabályozás, bármi. Azt látom, hogy ez egy élesedő gap, nem csak a vállalatok, hanem az országok között is. Tehát azok az országok, akik az amerikai úton hasznosítják, azok az országok, akik az európai úton hasznosítgatják, mert itt azért ez még gyengébb lábakon áll, és hát a mondjuk így, hogy kínai úton, ide sorolva Oroszországot is, most keleti úton, ez meg nem fermet, mondjuk, hogy kínai úton hasznosítják. Tehát, hogy az is egy nagy választóvonal lesz, és szerintem ezek a vonalak élesedni fognak, és döntéseket kell a jövőben minden társadalomnak hoznia, hogy fogja ezt így az életébe beépíteni. Tehát ezt most már nem lehet úgy megoldani, hogy azért valamilyen IT-tech kérdés, majd az IT-s fiúk megoldják, vagy lányok, hogy ez hogy lesz, tehát én ezt várom. Én nem várom, hogy a közeljövőben szingularitás lesz, meg nem tudom micsoda, tehát azokat nem vár. Imádom a szkifit, szívesen fogyasztom meg minden, de nem gondolom, hogy holnap után szembe jön velem egy nálam okosabb android, és akkor onnettól nekem már nem, vagy kiírtanak, vagy nem kell dolgoznom, és ilyen állatkertbe fogok járni, és majd ők tartanak, vagy valami ilyesmi, ezt nem gondolom.
Igen, ez még egy kicsit odébb van szerintem is. Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. A hallgatók, nézők hol találnak meg több információt rólad, az Adatépítész Podcastről, és hol tudják esetleg felvenni veled a kapcsolatot, ha érdeklődnek?
Hát az adatépítész.hu-n, de megtalálják a podcastet a szokásos helyeken, iTunes, Spotify, sőt, időnként a YouTube-ra is próbálom fellökni, de már le vagyok maradva, vagy 3 epizóddal, ez az én sorom, de ott is megtalálhatják, illetve hát a LinkedIn-en is megtalálhatnak, az ugye ott van a adatépítész.hu, meg tudnak írni a hello@adatépítész.hu-ra, úgyhogy hát a szokásos helyeken, tehát Facebook csatorna is van az adatépítéshez, úgyhogy aki akar, az meg tudja találni. Adatépítész.
Zoltán, köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm.
További szép napot.
Neked is.
Hello.